Az Úr, akik vele versengenek, megrontja. Menj dörög felettük az égben, az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén dicsőítsük Urunkat a 166. számú dicséret első kettő versének eléneklésével. Az első vers így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Istenek hozzánk szóló igéjét Náum próféta könyvéből olvasom az egész harmadik fejezetet, mivel ez egy hosszabb igeszakaszt, ezért helyünket elfoglalva figyelmes szívvel hallgassuk. Az említett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Jaj a vérszopó városnak, mindenestől hazug és erőszakkal telve, és nem szűnik rabolni. Ostorcsattogás, kerékzörgés zaja, dobogó ló, robogó szekér, törtető lovag, kardok villogása, dárda villanása, sebesült tömegek, holtak sokasága, nincs számuk az elesetteknek, megbotlanak hulláikban. A szép parázna sok paráznoságáért, a hitetésnek mesternője miatt, aki népeket ejtett meg paráznoságával és nemzetségeket bűbájaival, ímé rád török, azt mondja a seregek ura, és arcodra fordítom ruhádnak alját, és népeknek mutatom meg mesztelenségedet, és országoknak gyalázatodat. Rúdságot hányatok rád, és gyalázattal illetlek téged, és olyanná teszlek, mint akit csodálnak. És mind, aki meglát, elmenekül tőled, és ezt mondja: elpusztult Ninive, kibánkódik rajta. Hol keressek neked vigasztalókat? Avagy jobb vagy én Noammonnál, amely a folyamoknál fekszik, vizek veszik körül, amelynek tenger a sánca, tenger a kőfala. Kús volt erőssége, meg Egyiptom, és száma sem volt annak. Pút és Líbia is segítőid voltak. Dezi számkivetésbe, fogságba jutott. Kisdedeik is falhoz veredtek minden utca sarkán, főembereikre sorsot vetettek, és nagyjait mind bilincsekbe verték. Te is megrészeged el, elfeledté leszel. Te is keresel majd menedéket a gyűlölködő elől. Minden erősséged olyan, mint a zsenge gyümölcsű fügefa, ha megrázatnak, az evő szájába hullnak. Immi a te néped asszony épte benned, földednek kapóit tárva kitárulnak gyűlölőidnek, tűz emészti meg záraidat. Meríts magadnak ostromhoz való vizet, javítsd erősségeidet, menj be a sárba, taposd az agyagod, javítsd a téglavetőt. Legott tűz emészt meg téged, fegyver írt ki téged, megemész, mint a szöcske. Szaporodjál bár, mint a szöcske, szaporodjál bár, mint a sáska. Többen voltak kalmáraid, mint az égnek csillagai. A szöcske csapong és elrepül. Fejedelmeid, mint a sáska, vezéreid, mint a tücsökraj. Hideg időkben gyepükön tanyáz, napkeltekor pedig elrepül, és helyesen tudható meg, hol volt. Szunnyadoznak pásztoraid, Asszíria királya, fekszenek vitézlő hőseid. Néped a hegyeken széledez, és nincs, aki összegyűjtse. Nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan a te nyavajád. Akik híredet hallják, mind tapsolnak feletted, mert kire ne hatott volna ki a te gonoszságod soha. Az Úr áldja meg az ő igének hallgatását, szívünk befogadását, és ajándékozzon nekünk az engedelmesség lelkét, hogy a megértett akaratát cselekedni is tudjuk. Így helyünkön maradva csendesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által a Golgotai keresztfán megnyilvánult a te haragod, ami bűneink ellen, és minden csapás és minden büntetés Jézus Krisztusra kitöltetett. Köszönjük azt, mennyei édesatyánk, hogy nem minket ítéltél meg, hanem egyszülött fiadat áldoztat fel azért, hogy mi kegyelmet nyerjünk és megmeneküljünk. Urunk, olvasva a te haragod jelét, megnyilvánulásait, csak alázattal annyit tudunk mondani, méltóak vagyunk mi is erre. Bocsáss meg, hogy az elmúlt héten is csak napról napra szaporítottuk a bűnt, és azt a sok jó cselekedetet, amit elkészítettél, oly sokszor mellőztük, és a saját útjainkon jártunk. Bocsáss meg, hogy a sok olvasott, kapott, hallott igét hagytuk a rossz földre esni, és bocsáss meg, hogy amikor meg is értettük, hogy mi a te akaratod, nehezen találtunk erőt, vagy éppen akaratot ahhoz, hogy meg is cselekedjük azokat. Ezért jövünk hozzád minden irgalomnak és kegyelemnek, Istenem, mert tudjuk, hogy nálad bocsánat van. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban ezt a kegyelmedet megmutattad, kijelentetted, és nekünk adtad. Köszönjük, hogy minden napon, az elmúlt héten is azt a sok jót, amit kaphattunk, amire visszaemlékezhetünk, amiért hálát adhatunk neked, azt ő érette kaphattuk meg. És köszönjük, Urunk, a testvéri közösség örömét is, amelyet most élhetünk meg. Köszönjük, Urunk, hogy a te jelenlétedben lehetünk együtt. Szeretnénk kérni téged, hogy indíts szívünket, neved őszinte imádására, magasztalására, mint Urunkat és Királyunkat, hadd tiszteljünk. De szeretnénk, Urunk, kérni a te vezetésedet, mint egyetlen tanítómesterünket, legfőbb prófétánkat, taníts minket a te utaidra, a te figyelmeztetésedet, Urunk, hadd vegyük személyesen magunkra. Kérünk, Urunk, szólalj meg úgy, hogy a te szavad gondolatainkig hadd hasson el, és változtassa meg kívánságainkat, vágyainkat. És kérünk, hogy mindez oda hadd vezessen, hogy hadd teremjünk gyümölcsöt a te dicsőségedre, és hozzád kerülve, ha tudjunk egyre jobban engedelmeskedni neked. Kérjük, hogy mindezeket munkáld most szent lelked által bennünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Hirdetem bűneink bocsánatát az ige szavaival, a 103. Zsoltárból. Így szól az Úr, amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket, amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Amen. Forduljunk Istenhez a 130. Zsoltár eléneklésével. Az első verse így kezdődik. Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Thank you. Jöjjetek, fohászkodjunk. Úr Jézus Krisztus, kijelentetted nekünk, hogy Te vagy az életnek a ma kenyere. Kérünk, Urunk, hogy most is táplálj bennünket magaddal és a Te igéddel az örök életre. És add, Urunk, hogy mi megelégedhessünk Te veled, és senki másban ne találjunk ilyen nyugalmat. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg bennünket. Amen. Istennek hozzánk szóló igét, amely felolvasott ige szakaszból, Nahum próféta könyvének 3. fejezetéből olvasom, a 8. vers elején az Úr ezt kérdezi tőlünk, avagy jobb vagy-e? Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, bár mindannyian úgy vagyunk vele, hogy jobban szeretjük az Úr szelíd, kegyelmes és szerető arcát látni, és olyan ige hirdetéseket hallgatni, és olyan könyveket olvasni, amelyek ezt ragyogtatják fel előttünk. A Szentírás mégis több helyen szembesít bennünket az ő haragjával és ítéletével. És az ige azért teszi ezt, hogy sose felejtsük el azt az alapvető igazságot, amelyet Isten alapozott meg, hogy Isten kegyelme nem választható el az ő ítélettételétől. Sőt, hogy úgy fogalmazzam, ha nincs isteni ítélet, akkor nincs kegyelem sem. Mert azt nagyon jól tudjuk, hogy Isten mennyire haragszik a mi bűneinkre, és hogy megbünteti azokat, és ebben a büntetésében az ő igazságosságát is megmutatja. Ítélettételével azonban sokakat meg is ment, mert a Golgotai kereszten végrehajtott ítélet, ami Jézus Krisztuson hajtatott végre, ami egyedüli reménységünk, ugyanis az az ítélet lett az alapja a kegyelemnek, mert ő szenvedett helyettünk, hogy mi kegyelmet kapva megmeneküljünk. Így tehát az ítélet ő rajta lett végrehajtva, és így lett a kegyelem elérhetővé számunkra. Aki tehát nem hisz Isten ítéletében, akár az ítélet napjában is, ami eljövendő, amit még várunk, az abban sem hisz, hogy mennyei atyánk bűnbocsánatot ad nekünk Jézus Krisztus véréért. Mindezeket azért mondtam el, mert ezekkel tisztába kell lennünk ahhoz, hogy megértsük Nahum prófita könyvének 3. fejezetét. Ninive, a bűnös város, amelynek gonoszsága Jónás prófita szerint felhatott az Úr színe elé, egyszer már kegyelmet kapott az Úrtól, mivel hogy hitt Jónás prófita szavának. Már akkoriban is saját királyuk vallomása szerint erőszakos és gonosz nép volt az asszír. Ezt Jónás könyve 2. fejezetnek 8. versében maga a király vallja be. De az isteni figyelmeztetése és az ítélet meghirdetésére megtértek útjaikból. megtértek abból az életmódból, ahogyan éltek. Ez a megtérés azonban csak ideiglenes volt. Az utódok, a későbbi generációk nem tartották követendő példának, hogy az Úrat keressék és az ő szavára hallgassanak, hanem egyre beljebb haladtak a bűn mocsarában. Náhum próféta által Isten a már elkerülhetetlen ítéletet hirdeti meg. A könyv utolsó versében ezt olvastuk, nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan a te nyavajád. A kegyelem útjának megismerése és elutasítása után Ninive útja csak a végső pusztulás felé vezethetett. Ez a fejezet, ami számunkra döbbenetes részeket tartalmaz, részletesen tartalmazza Ninive bűneit, valamint a ráváró ítéletet. De mit üzen Isten nekünk ezáltal a fejezet által? Először is felhívja társadalmunk, kultúránk, egyházunk, gyülekezetünk és mindannyiunk figyelmét arra, hogy amennyiben ezek a bűnök elhatalmasodnak közöttünk, vagy népünk körében, és mi megtűrjük őket elsősorban saját szívünkben, mert az ember először magával szemben legyen kritikus, de ha magunk körül is eltűrjük, akkor ránk is Isten haragja vár. Ezért először Ninive bűneiről fogunk szólni, hogy azok figyelmeztessenek mindannyiunkat, nehogy teret engedjünk azoknak. Másodszor arról kell beszélnünk, hogy a bűn mennyire megvakítja az embert. Mert felvetődik a kérdés, hogyan juthatott el Ninive olyan mélyre a bűnbe anélkül, hogy bárki szót emelt volna ellene. Hogy lehetséges, hogy több generáció elsüllyedjen a bűn mocsarába, anélkül, hogy valaki figyelmeztette volna őket. Csak is úgy, hogy a többséget elvakította a bűn, és senki nem mert szót emelni az ellen. Harmadszor pedig arra a kérdésre keresünk választ, hogy mit mond az ige, hogy Isten népe hogyan fogadja az asszír birodalomhoz hasonló hatalmak bukását. Ha nem is hazánkban, de a világ bármelyik részén léteznek ilyen hatalmak, erők, vannak, amelyek megbuknak, vannak, amelyek most vannak felemelkedőben. Isten népe hogyan álljon hozzá az ő bukásukhoz? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Isten igéjében. Először tehát nézzük meg azt, hogy milyen bűnök hatalmasodtak el Ninivében, amelyeket az Úr felsorol ebben a fejezetben. De mielőtt ezt megtennénk, fel kell hívjam a testvérek figyelmét arra, hogy ezek a bűnök az egész társadalmat, kultúrát, nem csak a vezető kisebb csoportját hatották át. Egy társadalomnak ugyanis megvannak a saját értékei, szokásai, mércéi, amelyet a többség elfogad, és amelyet a többség többnyire meg is tesz, ahhoz igazodik. Ezeket nem mindig veszük észre, hogy mik ezek, mert annyira természetesek számunkra, mert belenövünk, hogy el se tudjuk képzelni, hogy ez lehetne másként is. Az ember sajnos hozzászokik a bűnhöz. Példának okáért egy olyan társadalomba születő gyermek, amely azt látja, hogy a válás nem pusztán elfogadott jelenség, hanem szinte minden család életében jelen van, nem fogja magától értetődőnek venni azt, hogy a házassági hűség halálig szól. És hogyha valami elromlik a házasságban, azt meg kell gyógyítani, nem pedig lemondani arról. A társadalmi értékek és normák hatással vannak ránk hívőkre is, és ezt nem tagadhatjuk. Mi is ebben a világban élünk. Azért említem meg mindezt, mert Ninive bűnei nem egy generációé, és nem is pusztán egy kisebb csoporté volt, hanem több nemzedéké, akik között a bűnök egyre jobban elhatalmasodtak, és egyre inkább elfogadottabbá váltak. Különbség volt generáció és generáció között, de a bűn egyre jobban kiteljesedett. Milyen bűnökről van szó? Először is a hazugság. Lehet, hogy a személyes életben ez csak egy kisebb fülentéssel indul, legalábbis így nevezzük, meg akarunk úszni valamilyen dolgot, ahogy a fiatalok szokták mondani, hogy elkerüljük a felelősségre vonást, és ez a dolog hazugsággá válik. Aztán látjuk, hogy egyszer működött, legközelebb is kétségbeesésből, vagy már szentszándékosan ehhez folyamodunk, ezt gyakoroljuk, ezt látjuk megoldásnak. És lassan a kisebb füllentések hazugsággá válnak. Lehet, hogy először csak a családban találkozunk vele. A szülők kedvesen, nyájasan viselkednek a nagyszülőkkel, rokonokkal, hozzájuk látogatókkal. Aztán, ha elmennek, elmondják őket mindenféle képmutatónak, zsugorinak, okoskodónak és más egyebeknek. És a gyerekek ezt látják. Látják és azt gondolják, ezt meg is kell tanulni. Lehet így is viselkedni, és lehet hát mögött is beszélni. Ezzel a hazugsággal aztán a gyermekek az iskolában is találkoznak, nem csak egymásnak, a tanáraiknak is hazudnak. Tanár, én azért nem csináltam meg a házit, így úgy, amúgy, és már is készen vannak a kifogások. Vagy ugyanúgy az egymás mögötti kibeszélés, ismerős diákkorból. Később munkahelyen is ugyanígy találkozhatunk, különösen a versengő légkörű munkahelyeken. És az ember lassan megszokja, hogy személyes kapcsolataiban nem kell neki teljesen őszintének lennie, a hazugság útja is járható számára. Sok házasság már az ismerkedés szakaszában elbukik, mert a felek nem tudnak teljesen őszinték lenni egymáshoz. Tetszeni akarunk a másiknak, és közben nem veszük észre, mert szánt szándék nélkül, akarva akaratlanul is, de fényezzük magunkat. Jobbnak mutatjuk, mint amilyenek valójában vagyunk, és nem merünk őszinték lenni, mert félünk, hogy mit fog mondani a másik. És ezért a házasságok még mielőtt megköttettek, szinte már zátonyra futnak sok esetben. De a hazugság nem csak a személyes kapcsolatainkat fertőzi meg, hanem sok esetben a magunkról alkotott képet is. Milyen vagyok én? Hány ember hazudik erre a kérdésre válaszolva önmagának? Vagy az ígéreteinket. Oly felelőtlenül ígérünk oly sok mindent, és aztán nem győzünk bocsánatot kérni jobb esetben. Valaki még bocsánatot sem kér, hogyha nem tesz úgy, ahogy megígérte. A hazugság megfertőzi szavahihetőségünket, munkánkat, vagy akár még a hitünket is. Jézus Krisztus a János evangéliumának 8. fejezetében arról beszél, hogy a farizeusok azért nem hisznek neki, mert nem képesek az ő beszédét, az igazságot elfogadni, mert ők az ördög atyától valók, aki pedig a hazugság atya. Az ige értésünket és hallgatásunkat befolyásolja az, hogy milyen viszonyban vagyunk a hazugsággal, gyakoroljuk-e, elfogadjuk-e azt. Figyelmeztet bennünket, Urunk, az ördög nem állt meg sosem az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugságnak atya. Mindezt a farizeusoknak mondja, ami azt jelenti, hogy az egyházban is természetessé válhat a hazugság, mert a farizeusok az egyházon belüli csoport volt. Kegyes hazugság létezik. És igenis lehet egyházban egy olyan csoport, aki úgy gondolja, hogy ő jót cselekszik, és közben pedig hazugsággal ámítja magát és másokat. Gondoljunk Saulra, a későbbi Pál apostolra. Azt hitte, Isten ügyét szolgálja, amikor keresztényeket üldözött és ölt meg, és azt gondolta, hogy hűségesen jár el Isten igéjéhez. De közben nem csak magának, hanem mindenkinek hazudott az igéről. Isten azt mondja Ninivéről, mindenestől hazug. A hazugság abban az országban válhat megszokottá, ahol a többség vagy hazudik, vagy megtűri és elfogadja a hazugságot. Ne csak a politikusokra mondjuk, hogy hazudnak mindenestől, hanem személy szerint tegyük fel magunknak a kérdést. Én hogyan szoktam hazudni a fele barátomnak? Isten igéje nem azt a naív kérdést teszi fel, hogy szoktál-e hazudni. Mindannyiunkat megkísért ez. A kérdés az, hogy hogyan, tudod-e, felismerted-e már az életedben. Esetleg azt is megkérdezhetjük, szoktam-e hazudni Istennek is? Félre akarom-e őt is vezetni? Nem akarok-e sok bűnt eltakarni a hazugsággal? vagy a hallgatásommal, hogy nem vallom be az Úrnak. Ahelyett, hogy bevallanám, hogy azt Dávid király is teszi a 32. Zsoltárban. Csodálatos ez a Zsoltár, elolvasásra javaslom. Azt mondja Dávid, amíg elhallgattam a bűneimet, amíg hazudtam magamnak és Istennek, megavultak a csontjaim, olyan belső lelki fájdalmam volt. De amikor megvallottam, szint vallottam az Úrnak, akkor ő kegyelmesen megbocsátott. De nézzük a többi bűnt is. A következő, amiről beszél a prófét, az az erőszak. Ez alatt azt értette, hogy Ninive nem csak az ellenségeivel szemben volt erőszakos, mert a történészek is feltárták, hihetetlen módon egy barbár nép volt ez az asszír. Hogy csak Náhum próféta könyvének 3. fejezetének 10. verséből idézzek, kisdedeket falhoz vertek. Mi szükség volt ilyen brutalitásra? A háború egyetlen önmagában is. De egy kisded mit ártott? De amikor a próféta által azt mondja Isten, hogy erőszakos nemzetség, akkor nem csak erre gondolt, hanem arra, hogy a hétköznapjaikban, az igazságszolgáltatásokban ott van az erőszak útja. Korunkban is jelen van a családon belüli, a nemi és utcai erőszak, amiről a róluk való tudomás nem vétellel próbálunk megfeledkezni. Próbálunk nem úgy élni, mintha ezek nem lennének meg. De mégsem tagadhatjuk le, hogy az ember nem, csak a módszerei változtak Ninive korától fogva. Vannak úgymond legálisan alkalmazott erőszakos tettek, amikre nem merjük ezt a jelzőt használni, mert akkor szembe kellene nézni a tettek súlyos voltával. Ilyen az emberi élet elleni erőszakos tett, az abortusz. Hány embert öltek meg így? Vagy éppen az eutanázia súlyos betegek körében, amelyek sajnos általánosan elfogadottá és mindennapi gyakorlattá váltak. És ezt múlt időben kell mondjam, testvérek, nem kezdenek elterjedni. Ezek már jelen vannak. Az iskolákban a gyerekek közötti erőszak is egyre jobban elterjed. Nem az a gyerekcsíny, hogy esetleg verekszenek, mert azt minden gyermek teszi, hanem az egyre brutálisabb és egyre kegyetlenebb erőszak. És egyre nagyobb problémát jelent az is, hogy felnőve az emberek, a felnőttek nem képesek saját indulataik felett úgymond önkontrollt tartani. Nem vagyunk képesek az indulatainkat sokszor irányítani. Hány olyan csoport alakul meg, amikbe olyan emberek mennek, akiknek dükezelési problémáik vannak. Sorra jönnek létre. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy lehet erőszakoskodni szóban is, otthon a családban. És még sok más egyéb módja van. Az egymás iránti általános tisztelet, megbecsülés hiánya utat nyit afelé, hogy társadalmunkban az erőszak egyre nagyobb teret hódítson. A következő bűn, amiről Isten beszél, a rablás, ami mögött a kapzsiság áll. Nem csak azokról a megélhetési rablókról beszél a próféta, akik a mindennapi kenyérért fosztanak ki másokat, mert éheznek, hanem azokról a gazdagokról, nagyhatalmú emberekről, akik arra használják fel gazdagságukat, hogy kifosztanak másokat akár munkájuk révén, akár más egyéb módon, még akár törvényes úton is. Ninivében sok ilyen herceg és vezető élt, ahogyan arról a fejezet végén is olvashattunk. És még nem is említjük akkor a korunk ingatlancsalóit, akik sok időst vernek át, a hazug kereskedőket, embercsempészeket, akikről a hírekben hallhatunk, minden vagyonukat az emberek odaadják, hogy jobb élet reményében átszökjenek más országokba, és a többieket, akikről hallhatunk. Sajnos sokan gondolják azt is, hogy a munkahelyről elhozni egy-két dolgot, aminek hiányát úgyse veszi észre senki, az nem számít lopásnak. Hányan gyakorolják ezt? De a kapzsiság sok más egyébtől is megfoszt minket. Nem csak családunktól, időnktől, pihenéstől, hanem az Úrral való együttlétünktől is sok esetben. Hányszor fosztjuk meg mi az Urat azoktól a dolgoktól, amiket neki kellett volna szentelnünk, de mi inkább magunknak tartottuk meg. Jó lesz az nekünk még később. Pedig az Úr azért adta, hogy az ő országának terjedését segítsük elő vele. A következő bűn sajnos még inkább elterjedt napjainkban, ez pedig a telhetetlenség. A prófét azt írja, nem szűnik meg rabolni. Azaz nem csupán egyszer-egyszer rabolt az asszír, hanem nem tudta abba hagyni azt. Gondolkozásává vált az, hogy én úgy tudok a legkönnyebben megélni, ha másiktól elveszem. Ha a másikat magam mögé utasítom, vagy rátaposok és előre törtetek. Ha a másikét elveszem, az nem könnyebb. A telhetetlenség sokféle formában jelentkezhet manapság is, leginkább abban az önzésben ölt testet, amely azt akarja, hogy mindig velem foglalkozzanak, mindig nekem legyen jó, és mindig az én akaratom szerint történjen minden. Sosem elég a nekem, sose elég az én. Azután az Úr arról beszél egy képben, hogy Ninive olyan volt más nemzetek számára, mint egy szép és vonzó parázna nő. Az Úr igéje nevezi szépnek. A vele való szövetség, a kereskedelmi kapcsolat, katonai szövetség ígéretesnek és csábítónak tűnt sok szomszédos népnek és országnak. De aztán Ninive, a próféta, hogy írja, a hitetés mesternője, népeket ejtett meg paráznaságával, bűbájával, becsapva benne bízókat. Megkötöttek szerződéseket, ígértek mindenfélét, és aztán másként történt. A politikai, de a hétköznapi életben is bevett szokás volt a mások becsapása, a különféle fortélyok, szóvirágok használata, a másik megtévesztése, hazugságok, hamis tanúzás, rossz hírkeltés, hízelgés, sokat ígérés, megvesztegetés, zsarolás, és még sorolhatnánk. Ahelyett, hogy az igazság szeretetével, a megvesztegethetetlenséggel, a becsületességgel, a nemes lelkűséggel, Isten félelmükkel akartak volna kitűnni az emberek, sajnos egyre inkább az előbbieket tartották egyszerűbbnek és könnyebb útnak. És valóban könnyebb út a bűn útja. Fájdalmas, de könnyebbnek látszik. A következő bűne Ninivének az volt, hogy jobbnak tartotta magát másoknál. Itt egy példát hoz a próféta, az egyiptomi várost, Noammont. Általános önértékelési gyakorlatunk az sok esetben, hogy magunkat másokkal hasonlítjuk össze, és arra az eredménnyel jutunk természetesen, hogy én jobb vagyok az adott illetőnél. Pedig Isten igéjének kellene a mércének lennie, és alázattal annyit mondanunk, miután ezellé a tükör elé beálltunk, mint amit a vámszedő is mond, légy irgalmas nékem bűnösnek. Nem másokhoz kellene hasonlítgatni magunkat, hanem Isten igéjének kellene megvilágosítani minket. És még nem beszéltünk arról, hogy Ninive kitől és mitől remélte és várta biztonságát, amiről a fejezet utolsó versei is beszélnek. Saját várfalában, hercegeiben, királyában, seregében, és még sorolhatnánk. De mivel erről a második fejezet kapcsán bővebben volt szó, ezért most erre nem szeretnénk bővebben kitérni. Összegezve az eddigieket, egy olyan társadalom, amelyben a hazugság, az erőszak, a rablás, a kapzsiság, a telhetetlenség különféle formái elfogadottá és elterjedté váltak, mások becsapása, megcsalása és lenézése pedig megszokott dologgá, az ilyen társadalom kivívja Isten haragját és ítéletét. Összehasonlíthatjuk korunk kultúrájával és társadalmával a Niniveit. Veregethetjük a vállunkat, hogy mi nem vagyunk annyira barbárok, mi civilizáltabbak vagyunk. de az ő bűneik ugyanúgy élnek ma is a mi szíveinkben, csak más formában. Isten őket figyelmeztető jelként adta nekünk, hogy amennyiben népünk, egyházunk, vagy személyesen mi magunk az ő útjaikon járunk, akkor előbb-utóbb ítélet vár ránk. Más oldalról nézve pedig Isten arra szólít fel bennünket, hogy könyörögjünk ezek ellen a bűn ellen, könyörögjünk népünkért, hogy a rossz útról letérjen, hogy rátaláljon Isten útjára. Könyörögjünk egymásért, testvérekért, ha nem is minden bűntől szenvedünk mindannyian, de amiről tudunk, és könyörögjünk szabadulásért saját személyes életünkben. És a következő dolog, amire felszólít Isten, hogy küzdjünk is. Nem csak imádkozni kell a hívő embernek. Ezzel kell kezdeni. Iszonyúan fontos. De a további folytatás a küzdelem, hogy a saját környezetemben ezeket a bűnöket mennyire tűröm el, testvérek. Nem törvényeskedővé kell válnunk, hogy te is hazudtál, meg te is, és én vagyok a jó. De szeretettel nem lehet megmondani, hogy bocsáss meg, ezt nem hiszem el, és bocsáss meg, most ezt én így nem tudom csinálni. Nem tudjuk a hitetlen ismerőseinket szeliden, szeretettel figyelmeztetni és az Úrhoz hívni. Pedig ez is adatott nekünk feladatul. Másodszor arra világít rá ez a fejezet, hogy a bűn milyen vakká tudja tenni az embert. Azért kell erről beszélni részletesebben, testvérek, mert nem hisszük el. Tudjuk jól, hogy a bűn milyen súlyos. Tudjuk, hogy mennyire meg tud kötözni. De azt, hogy ne lássam, azt, hogy ne értsem, azt az ember nehezen fogadja el. Először beszéljünk egy kicsit a niniveiekről. A város lakói már több generáció óta ezekben a bűnökben jártak, ahogyan azt Jónás próféta könyve is megerősíti. Jónás azonban adott nekik egy figyelmeztetést, mert Isten elküldte őt, hogy ez az út a pusztulásba visz. És akkor ők ezt megértették. Ott megláttak egy másik utat, amin járniuk kell, mert volt egy kiáltó szó, aki figyelmeztette őket. Később mégis elfordultak ettől az úttól. Mennyire vaknak kell lennie az embernek, testvéreim, ahhoz, hogy a hazugsággal beérjük? Milyen igényeinkről beszél az, hogy elég a hazugság nekünk? Mennyire vaknak kell lenni az embernek ahhoz, hogy az erőszak útját lássa egyedüli megoldásnak ahhoz, hogy saját akaratát és vágyát érvényesíteni tudja? Hogy az erőszakhoz fordul, mert azt mondja, hogy nincs más megoldás. Mennyire vak az ember, ha az értékszerzésnek nem a munkát, nem a spórolás, nem az építést találja, hanem a rablást és mások kifosztását. Mennyire vak az ember, amikor mások szép tettetése úgy megtéveszti, mint egy szépnek tűnő prostituált hízelgése a férfiakat. Mennyire vak és kicsinyes az ember, amikor a jót nem Isten igéjéhez, hanem mások bűneihez méri, és ahhoz viszonyítva mondja saját magát jobbnak másoknál. Eléggé vak ahhoz, hogy megérjen Isten ítéletére. És mennyire vakok azok, akiket becsapnak, megcsalnak, azok, akiken az erőszak történik. Sok esetben annyira, hogy nem mernek szólni, szót emelni a bűn ellen. De nézzük körbe a saját házunk tájékán is. Mennyire vak Isten egyháza, ha mindezeket nem látja, vagy ha látja is, de nem mer szót emelni ellenük. Hogyan hallgathatnak a hívők ilyen bűnöket látva és tapasztalva, amikor azt a küldetést kaptuk, hogy legyünk mécsesek a sötét szobában, és világítsunk Isten igéjével? Nem ezek ellen kellene küzdenünk magunkban, és körülöttünk is? Nem azt kaptuk feladatul, hogy azt az Istent képviseljük, aki az igazságnak Istene, akiben nincs semmi hazugság és sötétség, akiben nincs, aki sose csal meg bennünket, aki senkit nem kényszerít erőnek erejével arra, hogy saját népéhez tartozzon és csatlakozzon. Az ige egyértelművé teszi, hogy mindezek a dolgok utálatosak ő előtte. Hadd olvassam fel a példabeszédek könyvének 6. fejezetébe a 16. verset. Vessük össze Ninive bűneivel. E 6 dolgot gyűlöli az Úr, és 7 dolog utálatos az ő lelkének: a kevés szemek, a hazug nyelv és az áltatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki háborúságot szerez az atyafiak között. Mennyire vakítja meg a bűn az embert? Nagyon is, sok esetben minket hívőket is. Ez a fejezet egyértelműen beszél arról, hogy az ember ilyen mélyre süllyedhet a bűnben, mint Ninive. És hogy ez mennyire igaz, nem kell visszamennünk a történelemben. Elég csak a 20. századra gondolnunk. Milyen embertelen ideológiák ejtettek milliókat rabul, és milyen borzalmak történtek. És nem más országokba kell menni, testvérek. Hazánkat kell, magunkat kell megvizsgálni. 1-2 generációról beszélünk, néhány évtizedről. Mennyire vak az ember? Azt gondoljuk, hogy minket a bűn nem tud becsapni. Ez a fejezet nagyon arról beszél, hogy a bűn vakká tesz bennünket, ha Isten nem könyörül rajtunk. Náhum próféta egy kicsi nép tagja volt a hatalmas asszír birodalom idejében. Mégis Isten emberekként kiáll, és Isten üzenetét közvetíti nem csak Isten népének, hanem a világnak és asszíroknak. Megírta az ő könyvét, a prófétai könyvet. Pedig akkor még Asszíria virágzott, a pusztulás még arrébb volt néhány évtizeddel. De a prófétai feladatot elvégezte. Isten igének hirdetése, még ha az intő és figyelmeztető is, a mi feladatunk is. Nem mondhatunk le erről a feladatunkról és küldetésünkről. És végül harmadszor arra a kérdésre is röviden válaszolnunk kell, hogy hogyan fogadja Isten népe a Ninivéhez hasonló hatalmak és országok bukását. Mert manapság is vannak ilyen hatalmak, és láthatjuk azokat elbukni. Isten népe mit mondjon ezekre? Mi a válaszunk? Mi az ige válasza? Először is az, hogy alázattal és önvizsgálattal fogadjuk az ilyeneket. Nehogy mi is az ő útjaikon járjunk. Másodszor harcolnunk kell közöttünk lévő bűnök ellen, és könyörögnünk kell népünkért, hogy Isten haragja ne sújtson minket. Harmadszor pedig Istent kell dicsőítenünk igazságos ítéletéért. Ez utóbbi furcsa lehet számunkra. Hogy dicsőítsük Isten több százezer ember haláláért? Az ige megmagyarázza nekünk. Náhum által, akinek a neve vigasztalást jelent, Isten az ő népének vigasztalást akart hirdetni. Bármi furcsa és különös is, a felolvasott fejezet is hozzátartozik Isten népének vigasztalásához. Mert az volt a vigasztalás számukra akkoriban, hogy Isten igazságot tett Izrael számára, akit az asszír birodalom leigázott és messze földre deportált. Nem az ezrek halála volt az, amiben gyönyörködött Isten népe, hanem Istenre tekintett, és azt mondta, hogy az Úr ítélt, és ő cselekedett. Ninive bűneinek felsorolása Isten népének elhurcolása mellett még inkább megmutatta, hogy méltó volt Isten ítéletére. Amikor az ilyen megrögzött bűnben élőt Isten megbünteti, akkor az ő igazságát mutatja meg. Sokan hangoztatják azt az igazságot, hogy Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti. És ez igaz. De nem a teljes dolog, amit kijelent Isten igéje. Mert a Biblia azt is mondja, hogy amikor a bűnös szereti az ő bűneit, és mindenáron ragaszkodik hozzá, és nem akar tőle megválni, és még Isten kegyelmét is elutasítja, akkor a bűnös egyé válik saját bűneivel. És ekkor Isten haragja, amellyel a bűnt gyűlölte, a bűnös ellen fordul, ahogyan tette ezt Ninive esetében is. Amikor Isten ítéletet tesz a bűn felett, igazsága érvényesül, és ezért dicsőítenünk kell őt, hogy ő az igazságnak érvényt szerzett. Hadd olvassam fel példaként a Jelenések könyvének 19. fejezetének egy részét. Ezt a rész azután játszódik, hogy János előrevetíti, hogy Babilon, a nagy parázna, amely népeket ejtett fogságba, és népeket csábított el, Isten által legyőzetett. És mi a Babilon bukása után Isten népének reakciója? Hadd olvassam fel. És ezek után hallottam, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondta, Alleluja! Az üdvösség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszult az ő szolgáinak vérét annak kezén. És másodszor is mondták, Alleluja! És annak füstje felmegy örökkön örökké. És leborult a 24 vén és a 4 lelkes állat, és imádta az Istent, aki a királyi székben ült, mondva, Amen, Alleluja. És a királyi széktől szózat jött ki, amely azt mondta, dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Egyértelmű felszólítás ezt testvérek. Dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái. Hasonló módon Ninive pusztulásában Isten győzelme mutatkozott meg, amiért az ő népe dicsőítette őt. Borzalmasnak tűnik ez a fejezet, mégis Isten figyelmeztet bennünket a bűnre önmagunkban, ne engedjünk teret, könyörögjünk az ő lelkéért, hogy megóvjon minket ezektől a bűnöktől, hogy ezek elhatalmasodjanak. Vagy hogy olyan vakká váljunk, hogy magunk körül is megtűrjük. Bátorít minket ez az ige arra, hogy Istenhez folyamodjunk, könyörögjünk a népünkért, gyülekezetünkért, egyházunkért és a magyar népért is. És ugyanakkor dicsőítésre indít bennünket. Nem biztos, hogy nagy hatalmak és birodalmak, lehet, hogy csak egy csoportosulás, lehet, hogy mások buknak el. De amikor Isten ítéletet tart, igazságosan cselekszik, és ezért felé szólít minket, dicsőítsétek az Urat. Adja az Úr, hogy tanuljunk Ninive példájából, bűneit elkerüljük, azok ellen harcoljunk, és dicsőítsük Istent, mikor legyőzi ellenségünket. Ő segítsen minket ebben. Isten igéjére felelve 236. számú dicséret első és második versét énekeljük. Felhívom a testvérek figyelmét különösen a második versre, amely szintúgy vallást tesz arról, hogyha a városnak, avagy háznak népét nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét. Az első verse így kezdődik ennek a dicséretnek. Mindenek meghallják és jól megtanulják.
Imádkozzunk.
Mennyi édesatyánk, szeretnénk téged dicsőíteni azért, mert igazságos vagy, és a te ítéleteid jogosak, és bölcsen végzed, és hajtod végre azokat történelmünkben, napjainkban, életünkben. Látva, Urunk, mindazt, ami Ninivével történt, szeretnénk először megalázni magunkat, és azt mondani, mi sem vagyunk különbek, mert lehet, hogy nem olyan cselekedeteink vannak, mint nekik. Mégis a bűn alapvetően megrontja a szívünket, és mi magunk is tévejgünk, és mások ellen, de legfőképpen te ellened vétkezünk nap, mint nap. Kérünk, könyörülj rajtunk, és szeretnénk, Urunk, Golgotai keresztre nézni, ahol te végrehajtottad ítéletedet, és haragodat kijöntötted egyszülött fiadon, hogy mi kegyelmet kaphassunk. Köszönjük ezt az irgalmat, köszönjük ezt a kegyelmet. Kérünk, Urunkat, hogy minél kevesebben legyenek olyanok, mint a niniveiek, hogy halva a kegyelmet elutasítsák azt. Kérünk, Urunk, hogy ehelyett inkább minél többen halt hallhassák meg, ha térjenek te hozzád, és higgyenek, reménykedjenek egyedül te benned. Szeretnénk, Urunk, ezért segítségedet és lelked vezetését kérni ahhoz, hogy az evangélium hírvívői hadd lehessünk, de, Urunk, szeretnénk ellátni prófétai tisztünket is, hirdetni, Urunk, a megrögzötten bűnben élőknek a te ítéletedet, hogyha a kegyelemre nem hallgatnak, és hirdetni azt, hogy nem vállalunk közösséget a bűnnel. Az adj szabadulásokat személy szerint nekünk, de közösségeknek, népünknek is. Hadd könyörögjünk ezért nemzetünkért, segítsorunk, hogy bűn útjairól eltávozhassunk, és a te utadra rátérhessünk. Adj ébredést népünk körében, ha térjenek te hozzád azok, akik még nem hisznek benned. Könyörgünk egyházunk vezetőiért, add, Urunk, lelked bölcsességét, bátorságát szólni, hangjukat felemelni mindenkit érintő bűnök ellen, de, Urunk, az evangéliumot is hirdettesd ő általuk. De nem csak nekik, hanem személy szerint nekünk is, gyermekeidnek add ezt a bátorságot, hogy a te szereteteddel, szelídségeddel tudjunk figyelmeztetni másokat azért, hogy megtérjenek, magunkat nem különnek gondolva náluk. Könyörgünk nemzetünk vezetőiért is, add, hogy minden döntésünkbe és döntéshozatalaikban a te igédre hadd nézzenek, hadd ismerjék meg azt, hadd térhessenek te hozzád és követhessenek téged. És könyörgünk, Urunk, az előttünk álló időért, add, Urunk, hogy minden dolgunk hitből hadd mehessen végbe, rád való tekintettel, országod terjesztésére és dicsőségére. Köszönjük, Urunk, hogy készülhetünk már szívünkben az ünnepekre, ahol feltámadásodat és végső győzedelmedet ünnepelhetjük. Kérünk, Urunk, adj őszinte bűnbánatot az erre való készülésre, de erősíts meg minket a kegyelemben is, hogy egyedül benned bízunk. Könyörgünk családjainkért, kicsinyekért, idősekért, nagyokért egyaránt. Add, Urunk, hogy te legyél a mi fejünk, és kérünk, Urunk, gyülekezetünk családjáért. Add, hogy amiben változnunk kell, mutasd meg, és köszönjük az eddig elvégzett munkádat mi bennünk és közöttünk. Segíts, Urunk, harcainkban egymást támogatnunk, betegeinket, egyedül levőket, magányosokat, szenvedőket, de, Urunk, add, Urunk, hogy örömeinkben is tudjunk osztozni. És így hadd válhassunk világossággá ebben a sötét világban, hadd lehessünk mécsesek, akik rád mutatnak, akiknek jó cselekedeteit látva dicsőítik mennyei atyánkat. Kérünk, hogy ezeket munkálva maradj velünk kegyelmed szerint. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. A mi Urunk így is tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünk kül a 226. számú dicséret első, második és negyedik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Kérjük az Úr áldását. Nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Amen.